Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Vécsei László, akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetemen közel negyed százada a neurológia vezetője, majd a neurológiai klinika igazgatója. A 80-as évek végén 3 évig volt tanulmányúton Svédországban a Lundi Egyetemen, ahol a Lundi Egyetem doktora fokozatot szerezte meg, illetve Bostonban a Harvard Egyetemen a Massachusetts General Hospital neurológiai klinikáján. Érdeklődési területe a neurológiai kórképek, így a szélütés, a szklerózis multiplex, a fejfájás és a Parkinson kór patomechanizmusa, új terápiás alternatívák vizsgálata. Kutatásai középpontjában a kinurenin rendszer szerepe a neurodegeneráció és a neuroprotekció folyamataiban áll. Közel 500 PubMed-ben jegyzett közleménye van, 15 könyv és monográfia szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője. Szabadalmai jelentek meg a fejfájás, a gyulladásos kórképek és a neurodegeneráció új terápiás lehetőségeinek témakörében. A Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának korábbi dékánja, és közel 1 évtizeden keresztül az Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának és a MOTESZ-nek elnök helyettese, majd elnöke volt. Tagja volt az Akadémia elnökségének. Emellett a Neurológiai Szakmai Kollégiumnak és az Orvosi Kollégiumi Elnökök Tanácsának volt a vezetője. Az Európai Neurológiai Társaságok Szövetségének korábbi alelnöke és a Világ Neurológiai Szövetség Global Neurology Network Bizottság tagja. 1,5 évtizede a Duna Neurológiai Társaság főtitkára. Tisztelettel felkérem Vécsei László professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt megjelentek, kedves nézőink, engedjék meg, hogy mindenekelőtt megköszönjem Önöknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel az előadásomat, és külön szeretném megköszönni kollégámnak, Hertelendi Péternek az előadás összeállításában nyújtott segítségét. Elsőként egy megdöbbentő számmal kezdeném. Az Európai Agytanács, ez a European Brain Council fölmérése szerint a lakosság 1/3 idegrendszeri kórképben szenved, tehát ideg vagy elmebetegségben szenved. Ez egy keserű történet, de sajnos igaz. Most, hogyha megnézzük a számokat, akkor könnyen el is fogadjuk ezt. Magyarországon körülbelül egy olyan 1,67 millió migrénes beteg van, és nem is a migrén a leggyakoribb fejfájás, hanem van egy úgynevezett tenziós típusú fejfájás, ami szinte mindenkinél előfordul. Vagy vegyük például a szélütés, majd egy pár mondatban fogok erről beszélni, sztrokot. Évente Magyarországon 40 ezer ember kap szélütést, és közülük sajnos 16-18 ezeren meghalnak. Ha az epilepsziát tekintjük, akkor körülbelül 80 ezer epilepsziás betegünk van. Parkinson kórból körülbelül 20 ezer. És a fájdalom szindrómákat tekintjük, például az úgynevezett gerincfájdalom, idegen szóval low back pain, nagyon nagy számú beteg van, és nem is beszéltünk még a schizofréniáról, a depresszióról, és nem beszéltünk a demenciáról, amire én egy pár mondatot fogok majd említeni, ami sajnos főleg az idősebb populációt meglehetősen érinti. Tehát egy olyan komoly népegészségügyi problémával állunk szemben, ami úgy érzem, hogy megérdemli azt, hogy néhány szót váltsunk róla. Hogyan gondolkodik a neurológus, ideggyógyász? Elsőként a beteget alaposan ki kell kérdezni. Nagyon fontos ez, mert a régi történet idézi elő a mostani történés. Például a stroke-nál a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a mozgásszegény életmód, a magas koleszterinszint, tehát mindent össze kell gyűjtenünk, és most került fölvételre a beteg azért, mert mondjuk megbénult az egyik oldala. Tehát kezdem a régi történettel, és utána, ami most történt. A következő nagyon lényeges az alapos neurológiai vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy megnézzük, majd látunk néhány ábrát ezzel kapcsolatban, megnézzük a betegnek a mozgását, az izomerőt, a koordinációját, az érzészavarait, rákérdezünk a vegetatív funkciókra. Ez azért nagyon fontos, mert az úgynevezett anamnézis, tehát kortörténet alapján tudunk következtetni arra, hogy milyen jellegű elváltozása lehet a betegnek, ugyanakkor viszont a neurológiai státusza meghatározza azt, hogy hol lehet, hova lokalizálódik az agyban ez az eltérés. Konkrét példát mondok, például valakinek hirtelen megbénult a jobb oldala, a jobb oldali végtagjai, akkor óhatatlan, hogy elsőként infarktus, agyvérzés jut a neurológusnak az eszébe. Ha lassan alakul ki egy folyamat, akkor valószínűbb, hogy esetleg tumorról lehet szó. Vagy például van egy másik betegség, erről is néhány mondatot fogok mondani, a szklerózis multiplex. Abban az esetben pedig meglehetősen heterogén tünettana van a betegnek, mint hogy a neve is mutatja, multiplex, tehát a különféle lézióknak, károsodásoknak a lokalizációja meglehetősen heterogén az idegrendszerben. Tehát beláthat az, hogy az anamnézis, azaz a kórtörténet, illetőleg a neurológiai státusz egyértelműen meghatározza azokat a differenciál diagnosztikai kérdéseket, magyarán azon betegségeknek a csoportját, amit át kell gondolnunk. És most jönnek a mostani előadásunknak a témája, a biomarkerek. Ezek a biomarkerek segítenek abban, hogy mi a differenciál diagnosztikai kérdés föltételét követően a megfelelő biomarker, sok esetben ez diagnosztikus lépésnek nevezzük, birtokában meghatározzuk, hogy mi a diagnózis. Tehát egy rendkívül fontos kérdéskörről van szó. Ha a diagnózis megvan, akkor van egy nagyon szigorú szabály, az úgynevezett tényeken alapuló medicina, evidence-based medicine, ami meghatározza azt, hogy milyen terápiát kell a betegnek alkalmazni. Úgyhogy a mai orvoslásban rendkívül up-to-date-nek, rendkívül napra késznek kell lenni, mert ezek az evidenciák, ezek nagyon gyorsan változnak. Általában az evidenciákat a publikált adatok alapján a nemzetközi társaságok határozzák meg, és azt követően pedig átgondolva megjelennek a különféle nemzeti protokollokban. Ennek lehetünk egyébként ma is szemtanúi, hiszen stroke-ban, szklerózis multiplexben állandóan frissítődnek ezek az evidenciákon alapuló terápiás elvek. De most gondoljunk bele a biomarkerekbe, és maradjunk ennél a kérdéskörnél. Egyszerűen megfogalmazva, egy a szervezetben előfordul molekula, gén vagy egyéb objektivizálható elváltozás, melynek segítségével egy betegséget diagnosztizálni tudunk. Ha egyszerű példákat akarnék mondani, műszeres vizsgálat, vérnyomás, testő, ezek mind biomarkerek. És hát természetesen a vérből származó adatok nagyon fontosak, például ha valakinek magas a fehérvérsejt száma, akkor óhatatlan gyulladásra gondolunk, vagy esetleg emelkedett a vércukra, rengeteg cukorbeteg van egyébként, az egy alattomos betegség, mert nem biztos, hogy tünete van, ugyanakkor tönkreteszi az érrendszert, tehát visszatérve, a cukorszint mérése, az meg a cukorbetegségre adhat információt. Vagy készítünk röntgenvizsgálatot, amikor tüdőgyulladást tudunk diagnosztizálni, tehát például valakinél találunk egy magas fehérvérsejt számot, fölmerül, hogy valahol gyulladása van, ha még ehhez anamnesztikusan olyan tünetek kapcsolódnak, ami fölveti esetleg a tüdőgyulladás lehetőségét, akkor nyilván megfelelő röntgenvizsgálatot kell végezni. Most gondoljunk a neurológiára. A neurológia esetében alapvető központi idegrendszeri kívüli élettani funkciók, tehát az a lényeg, hogy a vérben lévő paraméterek, azok áttételesen igazak az idegrendszerbe, egyszerűen azért, mert ott van a vér-agygát. Tehát a vér és az agy közötti kommunikáció nem olyan egyszerű, a molekulák egy része bekerül, a másik meg nem kerül be. A másik nagyon lényeges dolog a genetika. fantasztikus dolgok történnek. Ma tényleg azt kell, hogy mondom, hogy elképesztő idejét éljük a neurológiának. Tudnék, egyre több betegségnél kiderül az, hogy genetikai háttere van. Például a Parkinson-korna, majd fogjuk látni, fiatalkori Parkinsonban általában óhatatlanul a genetika merül föl. Vagy fogunk egy ábrát látni majd az amiotrófiás lateráliszklerózisra. Ott is az esetek egy részében genetikai háttérben. Vagy pedig Alzheimer-korban, de ami most a legizgalmasabb, egy betegség, a Huntington-kor, amilyen túlmozgásokkal járó kórkép, már jó 20 éve, sőt még régebben, mert a 90-es évek legelején akkor írták le, tehát 24 éve a genetikai hátterét, és ma már oda jutott ez, hogy genetikai metodikákkal, klinikai vizsgálatok történnek azzal, hogy a betegséget okilag, tehát magát a genetikai történést befolyásoljuk, ne pedig a tünettanát. És hát itt van a likvor. Na most, amikor agyfolyadék, amikor én kezdtem a neurológiát, ami már elég régen volt, szinte mindenkit meglumbáltunk a neurológiai osztályon. Nem azért, mert bárkinek is ártani akartunk volna, hanem egyszerűen nem volt más diagnosztikus lehetőség. Volt a röntgen, akkor volt az EMG, majd fogjuk látni. Mindenesetre a lényeg az, hogy a likvorvizsgálat nagyon fontos volt. Ma átértékelődött az a kérdés. Egy időben visszament a likvor, de ma már, miután a likvor, az agyfolyadék közvetlenül kapcsolatban van az aggyal, ezért az onnan származó molekulák kémiai analízise alapján nagyon sok következtetést le tudunk vonni. Elektrofiziológia, ez egy újabb fontos terület. Az egyik az úgynevezett elektromiográfia, ami lényegében azt jelenti, hogy az izomnak az elektromos aktivitását vizsgáljuk, és tudunk következtetni, hogy van-e a betegnek esetleg izom problémája, vagy pedig elektronneurográfia, ilyenkor pedig vizsgálni tudjuk a vezetési sebességét, tehát egy perifériás ideg hogy vezet. És hát az EEG, elektroenkefalográfia, ez bizonyára nagyon sokan ismerik. Ebben az esetben elektródákat helyezünk a betegnek a koponyájára, és az elektromos aktivitást tudjuk meghatározni. Például epilepsziában majd fogom mutatni egy meghatározó vizsgálat. És végül, de nem utolsó sorban, a tényleg fantasztikus előrelépés történt, a képalkotó diagnosztika. Ma már ez egy önálló tudománnyá vált neuroimaging. Mi tartozik ide? Komputertomográfia, mindenki ismeri. MRI, mágneses rezonanciás vizsgálat. Pozitron emissziós tomográfia. Ez is van egyébként most már Szegeden, hál' Istennek. Single photon emission computer tomográfia. Mit jelentenek ezek? Ez azt jelenti, hogy ezekkel a PET és PET vizsgálatokkal szinte patokémiailag tudjuk vizsgálni az agyat. Meg tudjuk nézni azt is, majd fogjuk látni a Parkinson-kornál, hogy bele tudunk látni molekulárisan az agyban, hogy mi zajlik. Tehát ha figyelembe vesszük azt, hogy a likvor vizsgálattal, az agyfolyadékvétellel, megfelelő mass spektrometriás vizsgálattal, nagynyomású folyadékromatográfiával borzasztó sok adatot nyerhetünk, a pozitron emissziós tomográfia vizsgálattal, vagy egy másik, ez az úgynevezett SPECT vizsgálattal, pedig a molekulákat és a receptorokat tudjuk nézni az agyban. Elképesztő fejlődés van. És hát vegyük a nagyon fontos kérdés, amiről már szó volt, a véragygátot. Jól tudjuk azt, hogy a vér és az agy között bizonyos rendszeren, blood-brain barrier, így nevezi az irodalom, át kell jutni a molekulátnak. Speciális védőháló van, gliasejtek veszik körül az eret, és gyakorlatilag ezen gliasejteken és még más membránrendszereken kell keresztül jutni a molekulának, részben, hogy bejusson, meg hogy ki is jusson az agyból. Védi az agyat, de nyilván nehezíti ebből eredően a diagnosztikát. Sokak előtt ismert a lumbálpunkció, vagy agyfolyadékvétel, ez úgy történik, hogy egy tű bevezetése történik ebben a régióban, ahol már nincs itt a gerincvelő vége, itt már csak ilyen filamentumok vannak, és az oda bevezetett tűn agyfolyadékot nyerünk, és ennek történik a további analízise. Kezdjük a egyik legfélelmetesebb betegséggel, bár őszintén szóval szinte mindegyik az, a szélütéssel vagy sztrokkal. Azért is kezdjük ezzel, mert ha eltetszenek menni neurológiai osztályokra bárhol Magyarországon, de valószínűleg nem csak itt, hanem szerte Európába, a neurológiai ágyaknak körülbelül felét stroke betegek ellátása történik. Ilyen esetben az agyi érellátás hirtelen bekövetkező zavaráról van szó, mely átmeneti vagy tartós károsodást okoz. És hát ezek közül a leggyakoribb az úgynevezett iszkémiás stroke. Miről van szó? Vagy a szívből egy embólia kiszakad, vagy esetleg itt a nyaki verőérből szakad le egy kis embólus, vagy ne adj Isten, benn a koponyán belül valamelyik érről szakad le egy kisebb embólus, és ez történik. Tehát látjuk azt, hogy egy érellátási zavar történik a disztális, tehát azon résztől eltávolodva, ahova az oxigénnek és a cukornak el kellene jutni, törvényszerű, hogy el fog halni az az agyterület. És van itt egy nagyon fontos dolog, majd vissza fogunk erre térni mindjárt, az úgynevezett time is brain. Amikor valakinek stroke-ra utaló tünetei vannak, azonnal és azonnal az SBO-ra kell mennie. A másik ilyen kérdéskör a vérzéses stroke. Általában kezeletlen magas vérnyomás talaján alakul ki. Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen nagy számban van kezeletlen magas vérnyomás. Sokszor nem veszik észre a betegek. Egyszerűen nincsen igazán tünete. Van, aki tud róla, nincs nekem olyan nagy bajom, nem méri a vérnyomását. Mi az eredmény? Vagy állományvérzés keletkezik, tehát az agy állományában történik a vérzés, ez betörhet az agykamrába is, ami nagyon súlyos következményekkel jár, vagy elképzelhető, hogy a lágy agyburok alatt úgynevezett szubaraknoidális vérzése lesz a betegnek, hirtelen ütésszerű tarkótáji fejfájás. Ha ilyen tünetek vannak, azonnal az SBO-ra kell menni. És hát nézzük ezeket a bizonyos tüneteket, a szájzúg lecsüng, megváltozik a beszéd jellege, végtag gyengeség lép fel, és ezek hirtelen alakulnak ki, és amit az előbb említettem, ha ezek a tünetek megtörténnek, azonnal mentőt kell hívni, nem a családorvost, azért nem a családorvost, mert az is idő, amíg kiér. Azonnal mentőt kell hívni, azonnal az SBO-ra kell szállítani a beteget, és ott van esély arra, nem mondom, hogy mindenkinél sikerül, de legalább valami esély van, hogy az úgynevezett trombolízissel vagy vérögoldással segíteni lehet a betegeknek egy részén. Tehát ez nagyon lényeges megjegyezni, hogy bárkinél ilyen tünet van, azonnal az SBO-ra kell, tehát a sürgősségi osztályra kell menni. A szekunder prevenció lényegében azt jelent, amit az előbb említettem, cukorbetegség, kezeletlen magas vérnyomás, elhízás, mozgásszegény életmód, dohányzás, alkoholizmus, ezek a leggyakoribb okai annak, ami miatt a stroke bekövetkezik. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a stroke primíren egy prevenciós probléma. Az életkor előre haladtával nő a fejlett ország, nyilvánvalóan a populáció öregszik, és ennek következtében meglehetősen nagy számú szokbeteg van, de még egyszer mondom, megfelelő életmóddal és megfelelő életvitellel azért nagyon kitolható, hogy ez a tragédia megtörténjen. Mi a helyzet a rizikócsoportok felkutatásával? Az érelmeszesedés, speciális gyulladásos paraméterek, koleszterin szint kell mérni, szívbetegségeket nagyon rá kell. Rengeteg olyan beteg van, főleg idősebb korban, ilyen 70-80 éves, nem is tud róla, és aritmiás a szívműködés, tehát nem rendes ember a szíve. Ha pedig nem rendesen, tehát nem ritmusos a szívműködés, abban az esetben nagy az esélye annak, hogy ott embólus, trombus, majd embólus keletkezzen. Rengeteg olyan betegünk van az idősebb korban, aki nem is hallott róla, hogy neki ilyen problémája van, és rögtön az első, a keserű történet sztrokot szenved. A várható kimenetel megjósolása nyilván nagyon fontos, a képalkotó eljárásokról beszéltünk, ezek nagyon sokat segítenek, és a stroke eredete befolyásolja a választott hosszú távú terápiát. Nagyon fontos még egyszer, hogy ha a stroke tünetet jelentkeznek, azonnal SBO-ra kell menni, mert fönnáll a vérögoldás, a trombolízis lehetősége. Ha valakinek kardiogén szíveredetű bizonyított stroke-ja van, akkor pedig speciális antikoagulánsokat kell szedni a betegnek. A CT esetében a CT használókokról a vérzés megítélésére használjuk, az érelzálódás csak napok múlva jelentkezik, és ez egy nagyon szép kép. Látjuk azt, hogy egy vaszkuláris történés követően kezdetben alig-alig ítélhető meg, bár hogyha összevetítjük a másik oldalra, látjuk, hogy egy kicsit más a konzisztenciája, de egy idő után úgy fogalmazunk, hogy likvor denzitássá válik az agy, tehát magyarán az agy folyadék elfoglalja az egyébként elveszett agyterületnek a térfogatát. A vérzés esetén viszont látjuk, hogy ugyanolyan denzitása van, mint a koponyacsontnak, tehát jelen esetben fehér, nagyon jól meghatározható. Tehát abban az esetben, ha bekerül a beteg, egy CT vizsgálat történik, egy biztos eldönthető vérzése van-e a betegnek. Ha tünetei vannak, akkor elképzelhető, hogy infarktusa van, csak még nem látszik. Az MR egy nagy felbontású kép, kis strukturális elváltozásokat képes igazolni, és láthatjuk azt, hogy egy 4,5 órán belül már láthatóak az eltérések, és 4,5 órán túl pedig lényegesen erősebbek kiválnak. Miért fontos ez? Van egy úgynevezett wake-up stroke, tehát amikor föl kell, valamikor éjjel stroke-ot szenvedett, és nem tudjuk az időt, nem tudjuk ezt az időablakot, hogy mikor kezdődött. Most ilyen esetben az MRI vizsgálattal, speciális MRI vizsgálatokkal prognosztizálható, megmondható, hogy mikor történhetett ez a stroke. Tudnélik, van egy agyterület, idegen szóval úgy nevezzük, hogy penumbra, ami még menthető. Tehát az úgynevezett wake-up felkeléskor észlelt stroke-nál MRI diagnosztikával megmondható, hogy vajon a trombolízis elvégezhető-e vagy sem. Összefoglalva tehát, a stroke egy nagyon fontos népegészségügyi probléma, és a legfontosabb feladatunk, hogy időbe észrevegyük, azonnal menjünk az SBO-ra, de a legeslegfontosabb az lenne, ha megelőznénk. A másik nagy betegségcsoport a Parkinson betegség, Parkinson-kor. Magyarországon, mint említettem, körülbelül egy olyan 18-20 ezer Parkinson beteggel kell számolnunk. Ha patológiailag, a patológiánál kezdjük is, nagyon könnyen meg tudjuk érteni, az agy egy kitüntetett területén jelentős sejtkárosodás van. Úgy hívjuk idegen szóval ezt a területet, hogy substancia nigra, látható nigra, tehát ez egy ilyen sötétes, és a parkinsonos betegeknél ezek a sejtek súlyos fokba károsodnak. Érdekes dolog egyébként, hogy a sejteknek körülbelül egy 80-90%-át el kell, hogy veszítse ahhoz, hogy a tünetei előjöjjenek. Tehát egy masszív károsodás kell, hogy történjen. Tehát ez azt jelenti, hogy valójában a Parkinson-kor sokkal előbb kezdődik valószínűleg, mint ahogy a beteg megjelenik. És hát itt látható a lényege végül is, hogy a szinaptikus, tehát ott van egy normál neuron, itt pedig egy Parkinson beteg esetében, a sejt pusztulásból eredően a illető terület, idegen szóval a striátumnak, a dopamin, ez a kritikus transzmitter, a dopaminer beidegzése károsodik. Ez az alaptétel. Az egész terápiának az a lényege, hogy ezt a dopamin hiányt helyrehozzuk. Most nézzük meg a tüneteket. A beteget megkérjük arra, hogy mozgatja a kezét, bradikinézis, meglassulást látunk. De nem csak a kezeinél, hanem a járása is ilyen apró léptűvé válhat, tehát meglehetősen típusos. Elképzelhető, hogy nyugalmi tremora igazolható, az esetek döntő részében ez egyébként a kezén, lábán. Ez a legjobb úgy vizsgálni, hogy a beteggel beszélgetünk, és elvonjuk a figyelmét, és közben figyeljük azt, hogy mozog a keze. Ez az úgynevezett célkísérlet. Nézzük meg, hogy ennél is nagyon szépen látszik, hogy amikor a beteg célba ér, akkor csökken a tremor. Van egy másik betegség, amikor a kisagy érintett, akkor meg egy ilyen fokozott célbizonytalansága van a betegnek. Na most ne gondoljuk azt, hogy minden remegős beteg az parkinsonos. A parkinsonra van egy ilyen speciális, úgy nevezük, hogy pirula sodró jellegű tremora, és van egy másik nagy remegés típus, az úgynevezett eszenciális tremor, akkor a betegnek ilyen integető tremora van. Van ezen kívül még nagyon sokféle tremor, de ezek a leggyakoribbak. Sőt, a dolog olyannyira bonyolul, hogy sokszor a két remegés is kombinálódhat egymásra. De annyit azért jegyezzünk meg, hogy nem minden remegés parkinsonos eredetű, ez hozzáértő szakember viszonylag könnyen meg tudja állapítani. És hát itt a másik lényeges dolog az úgynevezett rigor. Ilyen esetben a beteget, mint látjuk, behajlítjuk a karját, és úgy nevezzük, hogy fogaskerék tünete van, tehát így szépen, fokozatosan lehet csak behajlítani. Ennek ellentéte az úgynevezett spasztikus tónusfokozódás, ami szélütés után szokott kialakulni. Felső végtagokon behajlik, úgy mondjuk, hogy flexiós, alsó végtagokon még extenzió, tehát egy ilyen kinyújtott lába van a betegnek, és meglehetősen nehéz kihajlítani, illetőleg a lábát behajlítani. Tehát kétféle tónusfokozódás van, ez a rigoros, ez a fogaskerékszerű a Parkinsonnál, a másik pedig a spasztikus, és hát persze van a hipotónia, amikor egy másik betegségtípusnál, amikor a betegnek lényegesen rosszabb a tehát lényegesen alacsonyabb az izomtónusa. Egy másik nagyon lényeges az úgynevezett poszturális instabilitás. Az egésznek az a lényege, az előzőből szinte következik, hogyha egy hirtelen megmozdítom a beteget, akkor nagyon könnyen elesett, mert egyszerűen nem tud kompenzálni. Na most ezek a alapjában véve viszonylag egyszerű vizsgálatokkal, nagy valószínűséggel fölállítható az, hogy vajon a beteg a parkinsonizmus forma körébe tartozik-e. Annak eldöntése, hogy most pontosan melyik altípus, mert ez is egy hatalmas nagy betegségcsoport, az már egy nagyon kifinomult ismeretet igényel. A diagnózis az lényegében a klinikai klinikum alapján történik, és egy nagyon lényeges dolog az, hogyha a betegnek gyógyszert adunk, mint említettem, a dopamin receptoroknak a csökkenése, hiánya, felelős a kórképé. Ha olyan gyógyszert adok neki, már pedig ez a Parkinson terápia, ami növeli a dopamin koncentrációt, abban az esetben a beteg állapota javul. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. És hát ugye említettem a szofisztikált technológiákat, itt például egy pozitron emissziós tomográfiás vizsgálat történik, mi is a lényeg ennek? A dopamin, ami felelős a Parkinsoni, annak az előanyagát megjelölik egy fluorral, és azt követően beadják a betegnek perifériáson, az bejut az agyba, és látjuk a hatalmas különbséget az egészséges és a parkinsonos agy között, kimutatható a dopamin károsodás. Van speciális olyan metodika, amelyik a dopaminnak egy transzporterét tudja kimutatni. Olyan metodika is van, ami a posztszinaptikus receptorokat mutatja ki. Tehát egy meglehetősen sok lehetőség van arra, de őszintén szólva az esetek jelentős részében a finom klinikai vizsgálat, és főleg az, hogyha a terápiára javul a beteg, ez azért eléggé helyre teszi a diagnózist. Mi a jövő? A jövő a genetika egyre inkább előretörése, mint említettem korábban, fiatal parkinsonos betegek esetében mindenképpen kell gondolnunk a genetikai háttérre, és hát egy nagyon lényeges dolog, az agyfolyadék, az is valószínűleg be fog kerülni, egyelőre még nincs benn, de hogyha arra gondolunk, amerre halad a medicina, az úgynevezett személyre szabott orvoslás felé, valószínűleg előbb-utóbb meg kell állapítanunk ott, hogy milyen speciális molekuláris eltérések vannak a beteg agyában, és ahhoz viszont agyfolyadékvétel történik. Nagyon izgalmas dolgok történnek egyébként, mert jelenleg a terápia döntő része a dopaminek rendszerre kapcsolatos. De van egy másik rendszer, amit ma még nem tudunk elérni terápiással, úgy hívjuk ezek, majd erről is lesz szó, úgynevezett szinukleinek, és valószínűleg ez ellen termelt antitestek, monoklonális antitestek a jövőbe egy új terápiás lehetőséget jelentenek, de egyelőre ez még nincs a klinikumban benne, egyelőre klinikai vizsgálatok történnek. És hát elérkeztünk a demenciákhoz. A demencia hihetetlen nagy populációt érint, különösen a neurológiai kórképekben. Két típust hagy emeljek ki, az egyik az Alzheimer-kort, a másik pedig az úgynevezett multi-infarkt demenciát. Az Alzheimer-kor az egy önálló entitás, speciálisan MRI vizsgálattal, SPECT vizsgálattal, sőt ma már likvor vizsgálattal lehet megerősíteni. A multi-infarkt demencia, mint hogy a neve is mutatja, azt jelenti, hogy az életkor előre haladtával egyre több kis infarktus történik az agyban, 50-60-70 fölött, és nyilván ez a kognitív teljesítményt befolyásolja. Valójában azt szoktuk mondani, hogy mix demencia. Tehát van egy úgynevezett primér neurodegeneráció, és amellett pedig történnek ezek a vaszkuláris események, és gyakorlatilag ez a kettő együtt megy. Reméljük, hogy ez el fog most indulni, abban az esetben, hogyha rámutatunk. Igen. Na most memóriazavar, viselkedésváltozás, mentális képesség csökkenése. Egyébként is az agy térfogata az életkor előre haladtával fokozatosan csökken. Azonban a lényeges dolog a kapcsolatrendszer. Itt látjuk egy nagyon szépen az idegrendszernek a hálózatát, és látjuk, hogy mennyire szövevényes, bonyolult kapcsolatrendszer van. Valójában ez a hálózat gazdagsága, ez nagyon szignifikánsan korrelál az intellektuális teljesítménnyel, az intellektuális képességekkel. Természetesen, hogyha itt komolyabb lézió történik, mint ahogy majd fogjuk látni, az óhatatlanul befolyásolja. Az izgalmas dolog azonban az, hogy amellett egy nagyon bonyolult rendszerrel állunk szemben, van egy úgynevezett non-szinaptikus transmisszió, amikor nem ezekben a hálózatokban történik a kommunikáció az idegsejtek között, hanem egyszerűen felszabadítja az idegsejt, az elmegy valahova a környékre, és ott fejti ki a hatását. És hát itt van ez a bizonyos dolog, a plak képződés, ami igaz az Alzheimer-korban, ott amiloid plakkok keletkeznek, Parkinson-korban is plakkok keletkeznek, Huntington-korban, tehát gyakorlatilag egy nagy konglomerátumok jönnek részve, amelyek szignifikánsan korrelálnak a betegség előrehaladásával. És nyilván a likvor biomarkerek, amit említettem, az beta-amiloid fehérje szint, tau fehérjék és sok más molekula meghatározása az óhatatlanul, hogy közelebb fog bennünket vinni a diagnózishoz. És térjünk most át egy másik kórképre, a szklerózis multiplexre. A szklerózis multiplex a fiatalkor leggyakoribb neurodegeneratív betegsége. De nézzük elsőként magát a diát. Ez egy autoimmun betegség, és látjuk, hogy a limfociták, a B és T limfociták ennek a főszereplői, illetőleg ott vannak a makrofágok. A B-limfociták elsősorban antitesteket termelnek, míg a T-limfociták különféle molekulákat, citokineket hoznak létre. Ezt próbálja ez a sematikusan bemutatni ez az ábra. Mi lesz az eredménye? Az axonokat, mint látjuk, körülveszi egy úgynevezett védőháló. Oligodendrogliának nevezzük. És a szklerózis multiplexben ez a védőháló, éppen most látjuk, hogy most történik egy súlyos károsodás, ez károsítja az axon, helyesebben az axon körülvevő mielinhüvelyt. Most érthető az, hogyha a mielinhüvely károsodott, az axon meg ott maradt, akkor óhatatlanul ez nagyon komoly léziót jelentett. Vannak egyébként olyan elképzelések is, hogy valójában a szklerózis multiplex egy primér neurodegeneratív kórkép, és az immunrendszer valójában válaszol erre a neurodegeneratív történésre. Mit látunk MRI vizsgálattal? Látjuk ezeket a fehér plakkokat, amelyek léziókat, amelyek meglehetősen szövevényesek. Az SM-ben speciális elhelyezkedésük van. A szklerózis multiplex esetén speciális SM protokoll szerint kell végezni az MRI vizsgálatot. Tehát nem lehet az, hogy most így úgy amúgy pontosan leírt SM protokoll szerint kell elvégezni, és annak birtokába lehet a klinikai tünettan és az MRI birtokában fölvetni az MS lehetőségét. Mi a klinikai tünettan a betegnek? Típusos történet, fiatal nőbeteg, mert sajnos két-háromszor több esetben fordul elő nőknél, látás problémája van, esetleg kettős látása jelentkezik, meggyengül egyik vagy másik végdaga, ne adj Isten zsibbadása van, vizelési problémája lehet, nem muszáj ezek mind együtt, de ha ezek így, amit most elmondtam, egyben előfordul, óhatatlanul, hogy fölmerül az esetnek a lehetősége. Mit kell csinálni? Kikérdezni a beteget. Volt-e ilyen már máskor? Ezeket nevezzük suboknak. A másik fontos kérdés az, hogy hány alkalommal volt ez az első, ez a esetleg már a második vagy harmadik, csak nem fordult orvoshoz. Meg kell vizsgálni alaposan a beteget. És a betegnél központi idegrendszeri gócjeleket fogunk találni. Tehát nem a perifériás, hanem a központi idegrendszer károsodik. És hát egy krónikus, progresszív autoimmun megbetegedésről van szó, hozzáteszem, hogy lehet, hogy primér neurodegeneratív kórkék, mely elsősorban a központi idegrendszer fehér állományát érinti, ugye tudjuk, hogy a szürke állomány van kívül, a fehér állomány pedig belül, és rendkívül változatos tünetegyüttest idéz elő, pontosan azért, mert a léziók multifokálisak. Tehát ha van egy stroke beteg, és mondjuk van egy kitüntetett agyi régió, úgy hívjuk, hogy kapszula interna, ez egy viszonylag kicsi terület, ha ez károsodik, akkor biztos, hogy megbénul, és teljesen béna lesz az egyik oldala. Szklerózis multiplexnél a multifokalitásból eredően nagyon változatos a tünettana. És hát a diagnózis, mint említettem, az alapos anamnézis, a neurológia vizsgálat, majd pedig az MRI vizsgálat alapján történik. Térben és időben disszemináltnak kell lenni ezeknek a tüneteknek. Mit jelent? Azt jelenti, és ebben a lézióknak, azt jelenti, hogy térben látjuk, hogy több helyütt van az agyban, időben pedig azt jelenti, hogy ezek a léziók változnak, tehát az idő előre haladtával változnak, más helyen jelennek meg. És hát egy nagyon fontos dolog a likvorvétel. Elengedhetetlen a likvorvétel, pláne amikor a legelején nem tudjuk még, hogy biztos MSZ-e ez a beteg, a legelején, az agyfolyadéknál, hogyha speciális fehérjevizsgálatok végzünk, idegen szóval izoelektromos fókuszálást végzünk, immunblottinggal, akkor látjuk, hogy ezeket a nagyon érdekes fehérje csíkoknak megfelelő eltérést találunk, ami alátámasztja a szklerózis multiplexnek a diagnózisát. Miért fontos minél előbb diagnosztizálni? Van egy olyan elképzelés, ez egyre inkább előtérbe kerül. A gyulladással szemben, egyáltalán az SM okával a zéró tolerancia, tehát azonnal, ha a diagnózis fölállítottuk, azonnal el kell kezdeni a beteget kezelni. Azért, hogy ezt a folyamatot, amit láttunk, ne haladjon előre. Ma már szerencsére olyan nagy hatékonyságú szerekkel rendelkezünk, amelyek a súlyosan kezdődő szklerózis multiplexet, vagy pedig azt a szklerózis multiplexet, ami az előre haladásának folyán súlyossá vált, nagyon szépen tudják karbantartani. Nem igaz, hogy mindenkit meggyógyítunk, mert ez nem igaz, de ahhoz képest, ami 25 évvel ezelőtt volt, hogy a subokat, ezeket a rosszabbulásokat egyedül szteroiddal tudtuk kezelni, ma már ezzel, hogyha időbe diagnosztizáljuk és a beteget megfelelően követjük a klinikai státuszát és az MRI-jét, és ennek birtokában változtatunk a terápián, ha kell, a betegek nagyon szépen karbantarthatók. És hát itt van a nagy jövő, a likvor vizsgálat, tudnilik a fehérjéken kívül rengeteg olyan biomarker most bimbózik, van egy például, úgy hívják, hogy neurofilamentum, amely nagyon fontos additív adat a klinikai döntéshez. Tehát még a mai napig az MRI vizsgálat és a klinikum alapján követjük a beteget, nagy valószínűségben a jövőben egyre nagyobb szerepe lesz a specifikus likvorvizsgálatoknak. Szerencsés esetben esetleg ezek a likvorparaméterek prediktálják, tehát megmondják előre, jelenleg még nem, de az ember mindig reménykedik, megmondják előre, hogy milyen irányba halad a betegnek a sorsa. És hát végül is összefoglalva a szklerózis multiplex, mi a legfontosabb? Ha ezek a tünetek, ezek az úgynevezett multifokális tünetek, kettős látás, zsibbadás, végtaggyengeség, vizelési probléma, hogy ezeknek a kombinációja jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni, minél előbb történje meg a diagnózis, ami, mint említettem, az anamnézis, illetőleg az MRI és a likvorvizsgálat alapján történik, főleg azért, hogy azonnal el tudjuk kezdeni a beteg kezelését, azon elvet követve, hogy zéró tolerancia a gyulladással vagy a neurodegenerációval szemben. És térjünk át az epilepsziára. Az epilepszia Magyarországon körülbelül egy a 80 ezer epilepsziás beteggel kell számolni, tehát egy meglehetősen nagy számú, rendkívül változatos tünettana van. Szerintem azt mindenki ismeri, mikor ilyen úgynevezett tónusos, klónusos rosszulétei vannak a betegnek, elesik, keze, lába rángatózik, de nem csak ilyen epilepszia van, ezer arcú epilepszia. Van, akinél esetleg csak absence, tehát egyszerűen kiesik egy ideje, mondjuk kiesik egy 10 perce. Nagyon-nagyon változatos tünettan van. Lényegében az idegsejtek kontrollálatlan kisüléséről van szó, mely részleges vagy az egész testre kiterjedő funkciózavarral jár együtt. Látható, hogy ez a nagy roham vagy grandmal ebben az esetben a betegnek elképzelhető, hogy ilyen tónusos fázisa van, és utána pedig egy klónusos fázis jelentkezik, rángatózik a beteg. Nagyon kell vigyázni egyébként, mert veszélyben van a beteg, mert ha beüti a fejét a rángatózás közben, akkor nagyon súlyos agykárosodása lehet. A másik nagy veszély pedig az, hogyha ilyen véres, habos nyál keletkezik a szájába, és rámegy a tüdejéje, az újabb veszélyeket jelent. Tehát vigyázzunk kell, hogy a beteget biztonságba kell helyezni, és amellett pedig megakadályozni, sokszor egy párca, egy ilyen spatula, vagy bármi, ami ott kézben van betételével, hogy ne tudja elharapni a nyelvét, mert ha az elkezd vérezni és rámegy a tüdejére, az borzasztó következményekkel jár. De mint említettem, van egy sokkal enyhébb formája, az úgynevezett absence roham, amikor egyszerűen kiesik egy idő. És a beteg nem, egyszerűen kiesett egy periódus, nem tudja, hogy miről van szó. Van, akinek úgynevezett déjà vu, jamais vu érzése van, mintha már lettem, jártam volna itt. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, változatos tünetem. Ezért nagyon fontos ezeket a betegek egy jó részét úgy kivizsgálni, hogy egy speciális szobában van, fején elektródák vannak, és közben pedig videófölvétel történik, mert így lehet pontosan követni azt, hogy az elektrofiziológiai történés és a klinikai tünettan mennyire korrelál egymással. A diagnózis esetében megint csak az anamnézis nagyon fontos, és főleg a hozzátartozónak a kikérdezése, mert ő biztos, hogy nem fogja tudni. Tudni, retrográd amnéziája van, nem emlékszik az azt megelőző eseményekre se, a betegek egy része, de biztos, hogy amnéziás. Tehát a rohamok észleléséről a hozzátartozót meg kell kérdezni, és van itt egy nagyon fontos kérdés, amire sokszor nem tudnak választ adni, ami érthető, mert ez egy elég megrázó dolog egy epilepsziást látni, hogy vajon fokális volt a kezdete, tehát például így kezdődött, és akkor utána generalizálódott minden végtagra, vagy az egész úgy kezdődött, hogy eleve generalizált volt a rosszul léte. Ez lényeges, mert ha fokális volt a történés kezdete, különösen kell keresnünk a fókuszt, hogy honnan indul ki. És említettem a legelején az elektroenkefalográfiás vizsgálatot, ami képes arra, hogy megmutassa, hogy a betegnek van-e epilepsziás működészavara. Nem olyan egyszerű azonban a dolog, mert lehet, hogy sőt biztos, amikor volt a rosszul léte, biztos, hogy volt epilepsziás működészavara, de amikor bekerül és utána megtörténik az EEG-je, lehet, hogy már nincsen, esetleg bizonytalan. Ezért szoktuk alkalmazni például az alvás megvonásos vizsgálatot, ami egy ilyen provokáló tényező, és az bizony epilepsziás mintázatot elő tud hívni. Nem ritkán fordul elő egyébként, hogy diszkóból, éjjel 2-kor, 3-kor érkezik az epilepsziás rohammal küszködő beteg, mert a meleg, a fényhatás, ez a villogó fény, meg a hanghatás, ez együttesen egy hiperexcitábilis, tehát egy érzékenyebb agyban epilepsziás rohamot válthat ki. Na most nagyon fontos annak eldöntése, hogy valójában a beteg egy alkalmi konvulziója volt, tehát ezek az extrém dolgok együttes jelenléte idézte elő, vagy pedig tényleg egy epilepsziás formakörről van szó. Ebben nagyon sokat segít az elektroenkefalográfiás vizsgálat, pláne a hosszú távú monitorozás. És hát van még egy nagyon lényeges dolog, minden epilepsziás betegnél, mindegyiknél nem CT-t, emeri vizsgálatot kell, mert sokkal nagyobb a felbontása. Ki kell deríteni, hogy van-e morfológiai háttere a rosszul létének. A harmadik fontos pedig a kardiológia. Az is igaz, hogy nem kevés esetben kardiológiai probléma van, egyszerűen azért, mert hipoxiás periódusa van, és az válthatja ki esetleg a epilepsziás rosszul létet. Igen. Tehát összefoglalva az epilepsziát, Magyarországon kb. 80 ezer beteg van, adott esetben nagyon veszélyes betegség lett, főleg, hogyha a beteg beüti a fejét, és semmi előjele nincs. A betegek egy része, hál' Istennek, megérzi előre, de nem mindenki. És annál, akinek hirtelen elesik, és ott egy patka is beveri a fejét, nagyon veszélyes. Amit tudunk tenni, a beteget biztonságba kell tennünk, részben a fejét kell eltávolítani attól, hogy bárhová beverhesse, másrészt pedig azt kell megakadályozni, hogy esetleg elharapja a nyelvét, ezáltal vérzés keletkezzen, és az meg rámenjen a légcsövére, mert az szintén egy nagyon veszélyes dolog. A terápiája ma már rendkívül sokszínű. Borzasztó sok gyógyszer van, és a gyógyszereket azt szerint választjuk ki, hogy ezért fontos az anamnézis, hogy primér generalizált rosszul léte van a betegnek, amit az előbb említettem, hogy elkezd minden végtagja rángatózni, vagy pedig fokálisan kezdődött. Más gyógyszereket kell adni az egyikre, mást a másikra. És hát az ideg sebészet is itt előtérbe ment, mert azoknál a betegeknél, akiknél nem segítenek a gyógyszerek, nagyon-nagyon alapos vizsgálatot követően szóba jöhet, főleg akkor morfológiailag igazolódik a lézió, idegsebészeti beavatkozás. Egyébként visszatérve a Parkinson-kórra, ott is hatalmas dolog történt, talán hallottunk a mélyagyi stimulációról, amikor egy elektróda van beépítve a betegnek, parkinsonos beteg agyába, és gyönyörűen javulnak a tünetei. Persze nem mindenkinek, nem old meg mindent, meg ennek is vannak mellékhatásai, de ezért kell eterülten járatos szakemberhez fordulni, aki a sok beteg ismeretébe meg tudja mondani, hogy mi az optimális eljárás a beteg kezelésére. Térjünk át egy másik betegségre, amiotrófiás lateralszklerózis. Itt lényegében a mozgató neuronok pusztulásáról járó kórképről van szó, mely progresszív izomsorvadáshoz vezet. Na most, hogyha egyszerűsítjük az idegrendszerben, nagyon bonyolult, akkor gondoljuk át azt, hogy a motoros kortexből kiindul egy neuron, az kiköt a gerincvelőben lévő idegsejtesten, és onnan pedig ez a gerincvelőből induló perifériás ideg beidegzi az izmot. Az amiotrófiás lateralszklerózis esetében kifejezetten a mozgató rendszer károsodott. A betegeknek többnyire nincsen érző tünetük, és nincsen vegetatív tünetük, ha csak nincs egy más betegség. Mindenki ismeri Stephen Hawkingot, aki az egyik legtöbbet tett azért, sajnos, hát ő neki már 20-valahány éves korában elkezdődött ez a betegség, és ami elképesztő dolog, nem olyan régen hallottunk róla, nem olyan régen hunyt el, szinte elképesztő, hogy ő közel 50 évig képes volt arra, hogy alkosson értékes munkákat, sőt világszenzációs munkákat, hogy a Black Horse és sok más területen dolgozott a fizikában. A betegek sajnos jelentős része néhány év után meghal. Ez egy eléggé elkeserítő betegség, mert a terápiás vonalon is nagyon szerény jelenleg a terápiás lehetőség, de nagyon komoly kutatások folytatódnak. Említettem az elején például a génterápia területén. Egy bizonyos amiotrófiás lateralszklerózis altípusba igazolható a géneltérés, és bizonyot reménykedünk benne, hogy ilyen vonalon megoldás fog előbb-utóbb születni. Fokozatosan kialakuló izomgyengeségről van szó, korai jele lehet az akaratlan izomrángás. Mit szoktam kérdezni a betegtől, ha bekerül ilyen gyanúval? Szokott-e itt rángatózni esetleg a vállába, vagy bárhol az izomzat? Észrevette? Van, aki észreveszi, van, aki nem. És hát nézzük meg, nyelvfaszikuláció. Tehát a nyelvben ilyen finom mozgások észlelhetőek. Vagy a válfasz, egyébként a nyelven ezt a faszikulációt valójában fibrillációnak nevezük, csak a neurológusok, ha nézik, nem hibázunk. A válfaszikulációja, ezek az izomrángások, ezek észlelhetőek, és a kézfaszikuláció. Nagyon sokszor úgynevezett kiskéz izomatrófia van, tehát ezek az izmok, amik itt a csontok között vannak, viszonylag viszonylag gyorsan elfogynak. Szóval az is, aki gyakorlott az esetek egy jó részébe, azért fölmerül benne az, hogy nem-e ALS-e van a betegnek. Persze itt is komoly differenciál diagnosztikai kérdésekkel állunk szemben. A klinikum az meghatározó. Korábban már említettem az elektromiográfiát, ami az izom működéséről ad információt, illetőleg az elektroneurográfia, ez a két metodika, ami nagyon sokat segít. Az esetek nagy részében MRI vizsgálatot is végzünk, hogy nem-e esetleg valami nyaki lokalizációi eltérés idézi elő ezeket a panaszokat. És hát nyilvánvalóan az EMG alapján lehet következtetni, hogy hova lokalizálódik, egyáltalán a formaköre, tehát ezeknek a hullámoknak a morfológiája enged arra következtetni, hogy valójában miről is van szó. És az idő előre szaladt, úgyhogy röviden összefoglalnám mindazt, amit elmondtam. A neurológiai diagnosztikai lépései, nagyon fontos a klinikum. Nagyon hiába van MRI, PET, SPECT, mindenféle tudomány, a beteg kikérdezése, az alapos kikérdezése és az alapos megvizsgálása semmit nem veszített jelentőségből azért, mert nem mindegy, hogy milyen diagnosztikus lépések irányába terelem a beteget. Ha nem kérdezem ki rendesen, nem vizsgálom meg, akkor az alapkoncepció nem jó. Tehát ugyanaz, mint ezelőtt jó pár száz évvel, a beteget nagyon-nagyon ki kell kérdezni. A képalkotó eljárások fantasztikus dolgot vittek végbe. Tehát tényleg az MRI, a CT, a PET, a SPECT, ezek elképesztően megváltoztatták a neurológiát az én periódusom alatt is, hiszen, mint említettem, amikor én kezdtem, szinte mindenkit meglumbáltunk, nem volt más diagnosztika. Ma szokos beteget, hát miért lumbálnánk meg? A lumbálásnak a fő indikáció jelenleg, ha gyulladásos eredetű kórkép fölmerül. Azt máshogy nem tudjuk bizonyítani. És hát itt van, hogy amit éppen emlegettem, a likvor és elektrofiziológia, ezek nagyon-nagyon lényeges vizsgálatok, amelyekkel a differenciál diagnosztikát szolgáljuk. És végezetül hadd mondjak még egy gondolatot. Jelenleg a tényeken alapuló evidenciát használjuk, a tényeken alapuló medicinát. Nem megyek bele a részletébe, ez lényegében egy bizonyos populáció, egy azonos klinikai, diagnosztikus, körbe tartozó betegek vizsgálata vagy terápiája során észlelt tapasztalat. Hatalmas előrelépés fog előjönni a közeljövőbe. Előtérbe kerül a személyre szabott medicina, amely az individuumnak a genetikája, a proteomikája, tehát a fehérje készlete, a lipidomikája, tehát a zsír készlete alapján fogja meghatározni azt, hogy valójában ennek a konkrét személynek mi a legadekvátabb terápiája. Azok, akik most kezdik a neurológiát, egy nagyon fényes jövő áll előttük. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Kollár Árpád, a Tiszatáj online rovat vezetője tartja meg a Vers vajon mi című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.